Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Itt az Értsünk Szót adásában is beszéltünk már a lengyel abortusz törvényről, és különböző kontextusokban előkerült ez a kérdés, ami akár Lengyelországot, akár Közép-Európát, Kelet-Európát, de az egész világot így vagy úgy érinti. Legritkábban szokott erről a kérdésről a hazai sajtó megszólalni, nagyon ritkán lehet véleményanyagot olvasni, nem tudom ennek az okát, de hát ha mai adásban kiderül, mert a mai vendégünk a Transindex véleményrovatának egyik szerzője, Albert Antal Orsolya, akinek megjelent egy személyes hangú, ám nagyon megrendítő szövege, és ezért is kértem arra, hogy ha már az a szerencsénk van, hogy itthon is foglalkozik a témával valaki, akkor beszélgessünk, meg azért is, hogy mondja el, hogy miért olyan fontos személyes szinten személyes élményeket, viszonyokat figyelembe véve beszélni erről a, hát nem tudom minek nevezzem, erről a beavatkozásról, amelyet nők függetlenül az álláspontjuktól pro vagy kontra mindannyian nehezen élnek meg, és drámaként élnek meg.
Ha rajtam múlott volna, akkor valószínűleg nem szólalok meg, mert nem is tudom most így hirtelen kiszámolni, talán 25 éve írok rendszeresen, és életem egyik legnehezebben megírt szövege volt ez, éppen azért, mert megpróbáltam hárítani, pont azért, mert személyesen benne vagyok egy ilyen történetben. És konkrétan egy olyan történetben, amikor valaki nagyon szeretne anyává válni, és nagyon tudatosan készül erre a párjával, és már amikor ott van benne a magzat, akkor tudja meg, hogy ez a baba beteg. Hát sajnos nem tudtam személyesen végigkövetni, hogy pontosan mi történik ebben a kis családkezdeményben tulajdonképpen. Így van ezzel a járvánnyal, hogy így csak interneten meg telefonon tudunk érintkezni, de hogy így is abszolút átjött ennek a párnak a drámája, és ennek a nőnek a vesztessége és fájdalma. És az, hogy mennyi mindent kellett neki figyelembe venni ahhoz, hogy dönteni tudjon, és hogy a döntés, hiába megtörténik meg egy döntés, akkor is az ember tele van kételyekkel még nagyon sokáig, és emészti és rágja ezt a dolgot, és ugye ennek a történetnek talán soha nincs vége, mert az ember aztán ez az élmény végig kíséri az egész felnőtt életét aztán. És azt hiszem, hogy azért is akkora dráma egy ilyen történet, mert hogy nem vagyunk arra felkészülve, hogy ezt meg tudjuk említeni. Tehát nem úgy nőttünk fel, nincsenek meg az eszközeink arra, hogy egy ilyen dolgot fel tudjunk dolgozni.
Azt figyelem magamon is, meg rajtad is, hogy tulajdonképpen kerüljük a megnevezését, hogy mi is ez. Eleve a szónak a kimondása is nehéz, hogy abortusz. De hát azt hiszem, hogy ezzel mindazt, ami egy nőben történik, és ami egy nővel marad, nem is írjuk le egész pontosan. Mi az, amit te, mint nő, mint támogató, mint nem tudom, barát, vagy mint szemtanú, vagy legalábbis tanúja, ha az online téren keresztül is ezeknek az eseményeknek, nyújtani tudsz, tenni tudsz azért, aki ezt átéli?
Úgy érzem, hogy keveset tudok tenni. Voltak bennem kételyek amiatt is, hogy ha én most megírom ezt a történetet, akkor az ismerőseink, mert ugye ez egy nagyon kicsi világ, és nyilvánvalóan nagyon sokan tudnák, ha akarnák beazonosítani, hogy kiről van szó, hogy mennyire adom ki az ő intim információját arról, hogy beszélek róla. Egyrészt ez a félelem is bennem volt, hogy ez maradjon meg az ő története, és nyilván, hogy csak azokkal oszta meg, akivel ő szeretné. A másik dolog, hogy nem is akartam igazán belefolyni a történetbe, talán azért, mert pont ezt szeretném tisztelni, hogy nem szeretném befolyásolni, hogy nem próbálok meg tanácsot adni neki. hanem hogy rábízom, hogy milyen szempontjai legyenek a döntésében. Mert ezt csak ő tudja, hogy számára mi a fontos és mi a kevésbé fontos szempont, hogy mi az a pro és mi az a kontra, amit ő ilyenkor mérlegelni akar.
Mégis...
Én azt hiszem, hogy az a legfontosabb ilyenkor, hogy tudja, hogy hívhat, ha kell, és nyugodtan sírhat, hogyha kell, vagy nyugodtan ordíthat, ha kell, mert itt van valaki, aki meghallgatja a párján kívül, vagy bárkin kívül, akivel ő ezt megosztja. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
Mit gondolsz, hogyha többet és módszeresen beszélnénk egy-egy ilyen döntés meghozataláról? És most általánosítok, pedig nagyon nehéz, hiszen minden egyes ilyen döntés egy saját személyes történet, egy saját személyes dráma, és ezernyi oka lehet. De ha mégis több szó, és nyíltabban esne róla, akkor mennyivel tennénk, ha nem is könnyebbnek, de valamilyen módon feldolgozhatóbbá ezt?
Azért is vállaltam el, hogy írok róla, mert azt gondolom, hogy kell beszélni róla, és lehetőleg, ha nem is arcot kell adni a történeteknek, de mindenképpen be kell mutatni őket. Hogy milyen sok rétege lehet, hogy mi minden történhet, ami az abortuszhoz vezet. És én csak egy pár nagyon-nagyon közhelyes jelenetet vázoltam fel az írásomban. Ennél nyilvánvalóan az élet sokkal nagyobb rendező, és sokkal több minden történik a hétköznapokban. De hogy az a lényeg, hogy az emberek lássák, hogy ez tényleg megtörténhet, és tényleg nem azért, amiért nem arról szól, tehát nem arról szólnak ezek a történetek, amikről a közhelyeink szólnak. Tehát, hogy én láttam már az én cikkem alatt olyan kommentet, hogy hát akkor minek tartja oda, ha olyannak tartja oda, akivel nem akar gyereket. Tehát, hogy az emberi kapcsolatok nem erről szólnak, a hétköznapokban megtörténő drámák nem erről szólnak, hogy valaki oda tartja magát valakinek. Tehát itt érzelmekről van szó, itt emberekről, párokról, nőkről és férfiakról van szó, nem odatartásról például. Tehát, hogy azon kéne dolgozzunk mi talán, hogy ezeket a közhelyeket, hogy ezeket az odavetett, sértő és megbélyegző szavakat megpróbáljuk lebontani ezekről a jelenségekről.
Hát ez a kifejezés, ezt én is láttam, ha bár ezt a kommentet nem olvastam, de ez a kifejezés nem csak arról mond el sokat, hogy mit gondolunk az abortuszról, hanem arról is, hogy mit gondolunk bármi.
Mit gondolunk a párkapcsolatokról például.
Igen, igen. Mit gondolunk?
Vagy a szexualitásról. Igen. Tehát, hogy mennyire nem lehet és nem szabad beszélni, és mennyire zavarba jövünk egyáltalán ettől.
Mennyire lehetne szerinted tanulni a támogatást, és azt, ahogyan reagál erre a környezet? Hogy ez mennyit számít? Hogy ki,
biztos, hogy nagyon sokat számít. Biztos, hogy nagyon sokat számít, és nagyon-nagyon érdekes az, ahogy például megfigyeltem, hogy Nyugat-Európában élő barátnőim például egész másképp figyelnek arra, hogy mi történik velem, és egész másképp reagálnak dolgokra, és egész másfajta leveleket írunk egymásnak, vagy másfajta beszélgetések zajlanak le, mert van egy olyan érzésem, hogy ők beletanultak ott egy olyan kultúrába, ami egész másképp viszonyul ezekhez a dolgokhoz.
Miben más?
És van, amikor... Megmondom őszintén, van, amikor ez idegen. Például ez, hogy igyekszem tiszteletbe tartani a másiknak az érzelmeit, vagy a másiknak az intimitását, és nem próbálok meg tanácsot adni. Tehát, hogy bennünk például erdélyi magyarokban ez milyen keményen működik az, hogy ahogy valaki elmondja, hogy valami baja van, akkor rögtön megpróbálunk rá valamit mondani, hogy hát miért nem próbálod meg, hogy ez, vagy legalább ezt próbáld, vagy legalább vagy elmondjuk azt, hogy mi mit csináltunk abban a helyzetben. És rá kellett jönnöm, hogy még akkor is, hogyha nekem elsőre úgy tűnik, hogy ez a nyugati, vagy másfajta kommunikációs mód, vagy viszonyulási mód egy kicsit távolságtartóbb, hogy tulajdonképpen, ha én vagyok abban a nehéz helyzetben, nekem ez segít, ha ő így bánik velem. És ezt például lehetne tanulni. Lehetne beszélni róla sokat, és ki lehetne próbálni, hogy mennyire hatékony, vagy hogy mennyire működik.
Erről a fajta távolságtartásról úgy, ahogy te beszélsz, nekem az a képzetem keletkezik, hogy miközben tiszteletben tartja ez az ismerős barát, barátnő az érzelmeket, és nem szab normát, így ahogy te mondod, ugyanakkor mégis jelen tud lenni. Tehát, hogy a norma nem adás, az ugyanakkor nem jelent érzelmi távolságot. Szerinted ezt hogy éri el az, aki így viselkedik?
Én azt hiszem, hogy lehet, hogy felül tudnak emelgetni a saját ösztönös reakcióikon, és én legalábbis úgy érzem, hogy ez egy ilyen tanult viselkedésforma. Ami bizonyos szinten lehet, hogy nekünk, főleg az elején, hogyha ebbe belemegyünk ebbe a folyamatba, akkor idegennek tűnik, vagy egy kicsit mesterkéltnek tűnik, de hogy mindenképpen jól esik néha, hogy tiszteletbe tartják azt, amit én érzek, és nem próbálják meg azt mondani, hogy ó, de hogy is, hát ez mégsem egy akkora tragédia, vagy nem egy olyan nagy baj, és lépj át rajta, és fel a fejjel. Tehát nekem ugye egy idő után az az érzésem, hogy nagyon igyekszünk mi minimalizálni a drámaiságát egy-egy helyzetnek, vagy hogy próbáljuk meg inkább így a szőnyeg alá söpörni, és nem igazán a megoldásra törekedni, hanem csak arra, hogy a látszat az legyen makulátlan.
Van itt még valami, azt hiszem, és pedig a másik autonómiájának a felismerése és tiszteletben tartása tulajdonképpen erről szólnak az abortuszviták, hogy kinek van autoritása vagy autonómiája dönteni arról, hogy mi történik egy nő testében és testével, lelkében és lelkével.
Igen. Igen, nyilván, hogy igen. És én például azon gondolkodtam el most a lengyel nőket látva, hogy vajon van-e Lengyelországban olyan férfi vagy nő, aki például, mikor elolvasta a híradóban, hogy most akkor megszigorítják ezt a törvényt, hogy akkor örült-e, vagy ettől nagyobb biztonságba érezte magát állampolgárként, emberként, vagy hogy ez kinek jelent pozitívumot, vagy jót, vagy számomra ez teljesen érthetetlen, hogy hogyan lehet még mindig ilyen fajta lózungokkal politizálni. Tehát, hogy ez kinek jó?
Azt hiszem, hogy az a félelem azért az benne van az emberekben, hogy és ez egy, nem tudom, hogy milyen történelmi trauma, társadalmi trauma, hogy nem kerülök megfelelő családban, nem lesznek szerető szülői, szülő-gyerek kapcsolataim, hogy instabilitás vesz körül, és ezek a pro-abortusz érvek jelentős része ezekből a szorongásokból és félelmekből fakadnak. Uh-huh. Nagyon nagy része természetesen demagógia és hangulatkeltés, és semmi köze nincs a nők vagy a családok védelméhez, de feltételezem, uh-huh. hogy van ezeknek a mélyén egy ilyen szeress anyám, akkor is, ha ez neked nem jó uh-huh. indulat.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amire én többször megpróbáltam a régi tévés beszélgetéseimmel rávilágítani, hogy van egy ilyen megközelítése a különböző szemben álló felek konfliktusainak a feloldásában. Már nem tudom, kire is hivatkoztam egyszer, olvastam egy nagyon érdekes dolgot, hogy amikor meg akarsz győzni valakit valamiről, akkor próbáld meg a félelmei felől megközelíteni. És nem úgy, hogy ráteszel a félelmeire egy lapáttal, hanem hogy megpróbálod megérteni, hogy tulajdonképpen az ő érvei háta mögött milyen félelmek vannak. És hogyha megpróbálod ezeket a félelmeket lebontani, akkor lehet, hogy egy lépéssel közelebb kerülsz ahhoz, hogy a másikat meggyőzze az igazadról.
Ebben
és ez a mi történetünkben, én azt hiszem, hogy ez könnyen elképzelhető, hogy ez működhetne, hogyha mi azok, akik azt mondjuk, hogy igen, biztosítani kell a nők számára azt, hogy választhassanak, és megmutatjuk, hogy ilyen történetek vannak, és rádöbbentjük ezeket az embereket, hogy ők is kerülhetnek, és valószínűleg kerülnek is ugyanilyen helyzetbe, akkor lehet, hogy nem tudom mennyi idő múlva, lehet, hogy lépünk előre, hogy egy kicsit betemetődnek ezek az árfok köztünk.
Igen,
nem tudom, lehet. Lehet, hogy naív vagyok.
Nem, abszolút értem a dilemmáidat, és ilyen értelemben én egy kicsit úgy is érzem, hogy az abortusz viták befagytak. Mert nem történnek ezek a perspektíva cserék, váltások, ez az empatikus egymáshoz beszéd, ez nem valamiért nem jön létre. Azt hiszem azért nem, mert tekintélyelvű kormányzatok erőszakosan szigorítják az abortusz törvényt, és ilyenkor az abortusz jogáért való harc, jogvédelem is nagyon militáns és kemény, és egyre radikalizáltabb és kétségbeesettebb lesz, és nem képes oldani ezeket a félelmeket, hogy nem jutunk el, hogy meggyőzően és érvelve el lehessen mondani, hogy egy liberalizált, nőbarát abortusztörvény az nem, hogy nem gyermek és család ellenes, hanem éppenséggel, hogy gyermeket, családot és nőt véd, hogy ezek nem elválaszthatóak egymástól.
Igen, mert az a nagy szomorúsága ennek a történetnek, hogy többnyire az abortusz ellenesek ugyanakkor fogamzásgátló ellenesek, vagy hogy is kell ezt nagyon szépen mondani, hogy ezt egyszerre zárják ki a lehetőségét annak, hogy bármilyenféleképpen védekezni lehessen egy nem kívánt terhesség ellen, mert hogy ezt nagyon fontos lenne elmondani, hogy nagyon sok abortuszt valóban el lehetne kerülni azzal, hogyha ezek az emberek ismernék és elérnék a különböző fogamzásgátló módszereket, viszont, hogy ebbe az irányba sem látok komoly elmozdulást. Most nem tudom, hogy van-e idő erre, hogy én elmeséljem, hogy én pszichológushoz egy olyan nőhöz járok, aki tulajdonképpen egy ilyen családtervező irodába dolgozik. Kolozsváron az egyetlen állami családtervező iroda, amelyik 90-es évek elején nyílt. És én körülbelül a 90-es évek közepén kerültem oda először, és akkor egy egészen nagy teret szenteltek ennek az irodának, több rendelő is működött párhuzamosan, több orvossal, pszichológussal, nőgyógyásszal, mindenféle kisegítő személyzettel, ingyen is elérhető különböző fogamzásgátló módszerekkel, nagyon olcsón elérhető másikokkal, és jó minőségű megbízhatókkal. És most legutóbb az idén jártam ebben az irodában, ami a régi méretének a körülbelül talán egy negyedénél is kevesebb kis szobába van bezsúfolva, és az összes mindenféle szakember közül egyetlen egy orvos, pszichológus végzi ott a munkáját, és nyugdíjba készül. És elmondta, hogy nincsen utóda, nincsen rá mód, hogy egyáltalán bárkit is kitanítson arra, amit ő tud, és azt a tudást, amit ő felhalmozott ennyi éven keresztül, azt átadná valakinek. Mert hogy erre nincsen se jogi, se adminisztratív, se semmilyen más keret. Tehát azzal, hogyha ő nyugdíjba fog menni, ez az iroda meg fog tűnni, és ezzel Kolozsváron az elérhető egyetlen egy ingyenes családtervező iroda a múlté lesz.
Ez nagyjából a rendszerváltás óta jelenlévő családpolitikák bukását is jelenti.
Igen, igen.
Hogy miközben nő az abortusz szigorítási iránti igény és politikai lobby, aközben minden más alternatíva csökevényesedik. Hát így nehéz társadalmi párbeszédet elérni. Nekem amúgy a lengyel történetből az a megdöbbentő és kelet-európai vagy romániai szemmel nagyon irigylésre méltó, meg ugyanakkor alig érthető jelenség, hogy annyiféle nő szólalt meg, meg vett részt, meg férfi is. Tehát, hogy nagyon sok olyan ember szólalt fel a lengyel nők védelmében, vagy ha úgy tetszik, akkor az abortusz jog védelmében, akikről nyilvánvaló, hogy soha nem fog felmerülni ennek a jognak a gyakorlata, vagy a koruk, vagy a társadalmi helyzetük, vagy a nemük miatt. Tehát, hogy szerinted ez a fajta szolidaritás mögött mi van? Mi hajtja az embereket?
Hát azt hiszem, hogy attól, hogy valaki személyesen nincs benne egy ilyen történetbe, vagy rá nem vonatkozik egy ilyen lehetőség, nyilvánvaló, hogy a ismeretségi körében, a családjában annál inkább. Meg hogyha az ember egyáltalán belegondol abba, hogy amit én jogilag támogatok, vagy állampolgárként támogatok, az mindenkire érvényes, akkor nyilvánvalóan, hogy az emberben egy kicsi kis együttérzés is van, akkor nem maradhat közömbös. Tehát pont ezért írtam a befejezésképpen, hogy ha valaki akár nem, ha nem is politizál, hanem csak a közbeszédben van részt, a játékszabályokat mindenki saját magának is alakítja, mert hogy azzal, hogy támogatok, vagy ellenzek valamit, akkor nyilván, hogy magamra és a környezetemre, a társadalomra nagy vonalakban mindenkire érvényessé tettem.
Hát két dolog érvényesül itt. Az egyik az, hogy hogyan tudok olyan társadalmi csoportokkal szolidarizálni, olyan társadalmi csoportokért felszólalni, akikhez érdek, az érdekek szintjén nincs semmi közöm. Tehát hogyan működik a társadalom, mint szövet, vagy egy ilyen transz áttestáló erő a társadalmon belül. Uh-huh. A másik dolog, és ezzel szemben kételjeink vannak, hát hányszor volt olyan, hogy vajon képesek-e az erdélyi magyarokkal együtt érezni a romániai állampolgárok, ha nem magyarok, vagy ez a legszélsőségesebb példa, de hogy, és erre mindig azt szoktuk mondani, hogy hát nem, persze, hogy nem, mert egy román nem fog együtt érezni egy magyarral. Vagy képesek-e a székelyföldiekkel együtt érezni és szolidarizálni az többi erdélyi magyar? Na, hát ez már egy közelebbi példa, hogy miért fontos ez a lengyel abortusz támogató koalíció. Ez az egyik fele a jelenségnek, a másik fele pedig ez a női szolidaritás. Tehát ez a sok különböző korú, helyzetben lévő, különböző stílusú nő ezeken a képeken engem megdöbbent, hogy tud így működni a női érdekérvényesítés, és mi kell ahhoz, mi kellett Lengyelországban, hogy ez ilyen erős legyen, és mi kell ahhoz, hogy ez nálunk így tudjon működni?
Hát én most elég távol állok annak ismeretétől, hogy konkrétan Lengyelországban milyen lehet a közhangulat, vagy milyen lehetett a közhangulat, mielőtt ez az abortusz probléma fölmerült. De feltételezem, hogy ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy benne van, és olvastam is olyat, hogy van egy ilyen vontata ennek, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen összellenzéki, valamilyen szinten kormányellenes és hatalomellenes megmozdulás is. És szerintem ezzel nincs is semmi baj, hogy ez így alakul. De én azt hiszem, hogy az, hogy például ennyi nő, ennyi féle fajta nő egyszerre meg tud szólalni, az pont azért van, mert hogy ezek a történetek ennyire univerzálisak, tehát hogy bárkivel megtörténhet, és hogy meg is történik, hogy mindenkinek van az ismeretségi körébe, hanem a saját élettörténetében ilyen példa, ilyen helyzetekre. És akkor meg nyilván, hogy rezonálnak ezek a lelkek tulajdonképpen.
Na hát nem csak a lengyel nők lelke rezonált, hanem rezonált egy erdélyi magyar nő lelke is, Albert Antal Orsolya írt nagyon megrázó publicisztikát a Transindex oldalán az abortuszjogról, és arról, hogy milyen, ha odaállunk a bajban lévő, a lelki és testi válságban lévő embertársunk, úgyis, mint nő társunk mellé. Olvassák el Albert Antal Orsolya cikkét, és Orsolya, téged arra kérlek, hogy legyél még a vendégünk, és beszélgessünk még sokat ilyen fontos dolgokról, amikről írsz. Köszönöm szépen!
Én köszönöm a meghívást!